Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat 4. szemeszterének 5. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 4. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a Webrádió honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című labban is. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.uszeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Aki dr. Bálint Gábor orvos, 1936-ban született Szegeden. 1954-ben a szegedi Radnóti Miklós általános gimnáziumban érettségizett. Orvosdoktori diplomáját summa cum laude minősítéssel a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte. Első munkahelyei a SZOTE Gyógyszertani Intézete, majd a Szegedi József Attila Tudományegyetem természettudományi karának összehasonlító élettani intézete voltak. Közben az 1970-1974 közötti években a londoni Inter-University Council segítségével hivatalos állami kiküldöttként a Kampalai Makarere Egyetem orvosi fakultánsán dolgozott, mint First Senior Lector. 1975-től a SZOTE egyes belgyógyászati klinikájának, az élettani kutató és klinikai farmakológiai laboratóriumának vezetője volt. Szakorvosi képesítést szerzett, orvosi izotóp vizsgálatok, orvosi laboratóriumi vizsgálatok, farmakológiai, klinikai, farmakológiai és fiziológiai tárgykörökben. 1989-ben a WHO továbbképző tanfolyamon vett részt trópusi orvostudományból. 1974-ben a Makarere Egyetem brit PhD fokozatot szerzett, 1976-ban megvédte kandidátusi, majd 1987-ben akadémiai doktori értekezését a farmakológia területén. 1988 és 1990 között hivatalos állami kiküldöttként az etiópiai Addis Abebai Egyetem gyógyszertani intézetének tanszékvezető egyetemi tanára volt. Hazatérése után átvette a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem új klinikája összes laboratóriumának vezetését. 1991-ben WHO szakértői megbízást kapott, melyet mind a mai napig is folytat. 1991-ben az öbölháborúban résztvevő magyar katonaorvosi alakulat tagja volt, mint toxikológus, majd orvos alezredesként 1996-ban részt vett a NATO boszniai akciójában, az IFOR-ban, mint a magyar műszaki alakulat egészségügyi szolgálatának vezető helyettese. 1995-ben klinikai farmakológiai tárgykörből habilitált a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd 1998-ban egyetemi tanári kinevezést kapott Göncz Árpád köztársasági elnöktől. 2006-ban ment nyugdíjba, de mint tudományos tanácsadó továbbra is előző munkahelye a pszichiátriai klinika rendelkezésére áll. Hazai és nemzetközi szaklapokban több mint 350 publikációja jelent meg. Mint egyetemi oktató és orvos részben meghívásra, részben pedig a WHO kiküldötteként több amerikai, karibi és afrikai egyetemen, illetve országban hosszabb, rövidebb ideig dolgozott, illetve jelenleg is dolgozik. Igyekszik a hazai tudományszervezési munkában is részt venni. Több bel- és külföldi orvostudományi társaságnak is tagja, és most megkérem, hogy tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Végig hallgatta ezt a bemutatkozást, mikor jöttem fel ezen a három lépcsőn. Óhatatlanul is édesanyám volt egyetemi hallgató szaktársának a örökbecsű sorai jutottak az eszembe, akit véletlenül Radnóti Miklósnak hívtak. Az volt a múlt, emez a vad jelen. Hát nézzük, hogy ebbe az esős, vizes, hideg őszi estén mit lehet itt Szegeden elmesélni, elmondani, megbeszélni a meleg égövek orvostudományáról, a trópusi medicináról. Én úgy gondolom, hogy talán mielőtt ezt megkezdenénk, ezt a diát föltétlenül le kell vetítenem. Erről a kicsi lányról majd szeretnék még önöknek egy néhány szót szólni. Tisztázzuk először, hogy mit is jelent a kifejezés, hogy trópusi medicína. Az orvostudomány azon része, amely olyan egészségügyi kérdésekkel foglalkozik, melyek a trópusi és a szubtrópusi területeken speciálisan fordulnak elő, elterjedtebbek vagy jellemzőbbek, mint máshol, illetve nehezen vagy nehezebben ellenőrizhetők, mint más területeken, és ami nagyon lényeges, ezt szeretném kiemelni, hogy elsősorban, de nem kizárólag fertőzéses jellegűek. A WHO, ahogy magyarul mondják, a World Health Organization, 1995-ös összefoglaló jelentése szerint a betegségek legfőbb okozóját a betegségek nemzetközi osztályozásában, amit magyarul ugye a családorvos BNO kód címszó alatt szokott fölírni, kellő mennyiségű keresgélés után, hogy egy-egy betegségnek mi is a kódja. A WHO szerint a legutolsó sorban a Z59-5 sorszám alatt lehetne megtalálni, amely azt mondja, hogy extrém szegénység. Ez pedig szinte valamennyi a trópusi övezetbe tartozó ország sajnálatos és egyértelmű jellemzője. Kérem, képzeljék el, közgazdasági tény, hiszen manapság minden közgazdasági szempontok alapján próbálnak megítélni, ahhoz, hogy egy ország egészségügyi szolgálata szinten maradjon, nem fejlődik és nem fejlődik vissza, szinten marad. Azaz adott esetben Hottentotta szinten, adott esetben az Amerikai Egyesült Államok szintjén, ahhoz minimálisan az éves költségvetés, illetve GDP 2%-át kell beruházni. Most nézzük, mennyi ez a 2%. Az Amerikai Egyesült Államokban ez körülbelül 3,5-4 ezer dollár. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ennek körülbelül a 8-szorosát szokták az Egyesült Államokban odaadni az egészségügynek. Ebben nyugdíj és egyéb semmi nincs beleszámítva, pusztán az egészségügynek. Magyarországon kérem, ez a szám 400 dollár körül van személyenként és fejenként, míg a legtöbb trópusi országban, fejlődő országokban, ha eléri a 100 dollárt, az már nagyon gazdag ország, hiszen a Kínai Népköztársaságnak ez az adata körülbelül 95 dollárra tehető, Indiáé 85 dollár, és a legszegényebb országok, most szándékosan nem mondom Szomáliát, mert ott minden össze-vissza van, de például Csádba, vagy esetleg valamelyik nagyon távoli kis országban 20 dollár körül van. Ebből kellene, kérem, mindent fedezni az egészségügybe. Tehát jogos, én úgy gondolom, az a kitétel, hogy az extrém szegénység az egy meghatározó tényező, és meghatározó tényező, kérem, a trópusi országokban, és fiatalabb kollégáimnak, akikkel viszonylag sokat vagyok együtt, akár előadások formájában, akár gyakorlatokon, vagy máshol, mindig azt szoktam hangsúlyozni, kérem, aki trópusi medicinával akar, vagy muszáj neki foglalkozni, egyet felejtsen el. Azokat az alapelveket, elsősorban természetesen gazdasági értelemben mondom ezt, azokat az alapelveket, amelyeket itt mi Európa közepén alkalmazunk. Hát kérném, a WHO még ezen túl is tovább ment, a rendelkezésre álló adatok alapján meghatározta a trópusi betegségek szigorúan orvosi szempontok alapján történő csoportosítását, azoknak a társadalomra, a közegészségre és az egyénre nehezedő súlyát, És a fentiek alapján egy rangsort készített, természetesen a rangsort idézőjelbe értem, de orvosi és kortani szempontból ez a rangsor teljesen és tökéletesen jó és helytálló, melyek szerint a legnagyobb jelentőséggel bíró trópusi megbetegedések a malária, a schistoszómiázis, a tripanoszómiázis, a filáriázis és a lepra. Hogy ez mit jelent, ezt majd megbeszéljük. A felsorolt öt elit helyen végzett trópusi megbetegedés közül az első hárommal szeretnék ma este röviden foglalkozni, és jogos a kérdés, ha bárki fölteszi, hogy miért éppen ezekről szeretnék beszélni. Azért kérem, mert a turizmus és az utazás Magyarországon is egyre inkább előtérbe kerül, és hazánkból is egyre többen utaznak trópusi tájakra. A viszonylag rövid, egy-két hetes kintartózkodás alatt a fenti betegségek jelentik, vagy jelenthetik a legnagyobb veszélyt a kiutazó magyarokra. Zárójelbe jegyzem meg, hogy hosszú kintartózkodás, úgynevezett expatriate, tehát aki kindolgozik hosszú ideig, 2-3-4-5 évig, azoknak az egészségügyi problémái teljesen különálló fejezetet képeznek, majd egy-két példával rá fogok erre világítani. Hát kérném, a WHO alapján, ahogy viccből mesélni szokták, büntetőjogi felelősségem teljes tudatába kimerem jelenteni, hogy a 21. század elején a legnagyobb és legbonyolultabb egészségügyi probléma. Itt ezzel tisztában kell lenni Magyarországon is, Európában is, és a világ bármely részén. Miért? Évente több mint 300-400 millió új megbetegedést írnak le, illetve jelentenek be a WHO Genfi központjába. Ebből körülbelül 2,5-3 millió eset halálos, és a világ lakosságának mintegy a fele, 3 milliárd ember veszélyeztetett. De ha ez önöket nem győzné meg arról, hogy valóban a 21. század legnagyobb és legbonyolultabb egészségügyi problémája, akkor tudom folytatni egy kicsit, hogy meggyőzzem az esetleg kétkedőket. Ebből a 2,5-3 millió esetből 80%, azaz 2,5 millió vagy annál valamivel kevesebb halálos eset Afrikában fordul elő. És hogyha ez még mindig nem győzne meg valakit, akkor azt is kimerem jelenteni a rendelkezésre álló adatok alapján, hogy ennek a 2,5 közel 3 millió halálos esetnek a 80%-a, tehát durván 2 millió eset 5 éven aluli kisgyerek. Egyedül Kenyába, pedig hát az csak egy ország, évente 39 ezer 5 éven aluli kisgyerek hal meg maláriában, és a terhes asszonyoknak több mint 50%-a azért vérszegény, mert majd később látni fogják, maláriával fertőzött. Gondolom, hogy nem szükséges ezt tovább bizonygatnom. A betegség egyébként egyidős az emberiséggel, és már az ókori Egyiptomban is ismert volt, a középkorban származik a neve malária, rossz levegő, mert arra már középkorban is rájöttek, hogy valami összeköttetés van a mocsarak és a betegség között. Tessék megnézni, kérem, a pirossal jelzett területeken a világon mindenütt találunk maláriát, ami én azt hiszem, hogy gyönyörűen megfelel a trópusi övezetnek, hiszen körülbelül ugye itt húzódik az egyenlítő, és azt szoktuk mondani, hogy a trópusi övezet a ráktérítő és a baktérítő közötti területet öleli föl. Hát az egész világon mindenütt van, kérem. Ez az igazság. Egy kis történeti áttekintés. 1880-ban Laveran felfedezi a parazitákat, hiszen a malária nem más, mint egy parazita fertőzés. Megegyeztünk benne, hogy az esetek döntő többségében a trópusi betegségek fertőzéses eredetűek. És csak úgy szintén zárójelbe jegyzem meg, hogy Laveran 27 évvel később, azaz 1907-ben ezért a felfedezésért az első között kapott Nobel-díjat. Ross, brit katonaorvos, közel 20 évvel később megállapítja, hogy a terjesztő vektor a szúnyog. Hát kérném, malária, mocsár, szúnyog, adva van a jó középkori megfigyelés. Elsősorban az anofélesz fajtájú szúnyogok, valamint egyes területeken az édes típusú szúnyogok felelősek. Nem akarok most ebből viccet csinálni, könnyen lehetne, hogy hasonlóan az emberi társadalom egyes rétegeihez mindig a nőkkel van probléma. Itt is kérem, kizárólag a nőstény szúnyog terjeszti a maláriát, majd azt is megbeszéljük, hogy miért. És a hazánkban ismert, hát nyáron mindig írtják a szúnyogot Szegeden, a hazánkban ismert Culex pipiens, vagy közönséges házi szúnyog nem. Akkor a probléma volt már 50 évvel ezelőtt a malária, hogy 1955-ben a WHO meghirdette, hogy hasonlóan a himlőhöz ki kellene írtani a maláriát a világból. Eradikációs programot hirdettek meg. Ekkorát még a WHO nem bukott. Kiderült, hogy ezt megoldani lehetetlen. Ebben most nem szeretnék belemenni, mert félrevinni a dolgokat. Azután 40 évvel később, 95-ben egy újabb programot hirdetett meg a WHO, Rollback Malária címmel, vagyis szorítsuk vissza a maláriát, ez jelenleg is folyik, több-kevesebb sikerrel, hiszen évente mintegy 100 millió USA dollárra lenne szükség csak is és kizárólag a malária elleni harcra, amiből közel a fele 45 millió dollár kellene egyedül Afrikára. A mai közgazdasági sajtó közölte, hogy a probléma súlyosságára tekintettel az Amerikai Egyesült Államok kormánya a USAID-en keresztül, ami egy segélyszervezet, azonnali hatálya a 25 millió dollár bocsátott kizárólag Kenya rendelkezésére, hogy megoldják, vagy legalábbis segítsék megoldani a maláriát, mint közegészségtani problémát. Hát mi is ez? Megbeszéltük ugye, hogy fertőzés. Hát hogy kapjuk meg ezt a fertőzést? Hát jön egy fertőzött szúnyog, egy édes egipti. Hogy lett a szúnyog fertőzött, majd kiderül a végén. Megcsípi az embert, és bizonyos fejletlen formáit a kórokozónak, a táplálkozás miatt befecskendezi az emberbe, sporozoit a formájában. Itt jegyzem meg, hogy a nőstény szúnyog azért csípi meg az embert, mert vérrel táplálkozik, ami szükséges a pete termeléséhez. A férfiak, a hímnemű szúnyogok, azok növények levén és gyúszán élnek. Megint hasonlatos az emberi társadalomhoz, hát ugye a férfiak döntő többsége itt is szereti a növényi, különösen a szőlőből készült és erjesztett növényi leveket. A vérből azután a sporozoiták minden esetben bemennek a májba, és ott hosszabb, rövidebb időt töltenek el. Nagyon lényeges, kérem, mert ennek később terápiás vonzata van, hogy melyik fajta mennyi időt tölt a májba, azután onnan kijönnek, és megfertőzik a vörösvér testeket merozoita formában, és ott kérném, elkezdenek tovább fejlődni. A vörösvér testeket azért szeretik, mert ugye a köztudott, hogy a vörösvér testeknek van egy környező hártyája, és belül ott foglal helyet a hemoglobin, amit mindannyian tudunk, hogy mire jó. Oxigén és széndioxid szállítására. Igen, de a merozoiták fejlődésük során táplálékot kívánnak, és ezért a hemoglobinnak a globin részét, a fehérje részét felhasználják az anyagcseréjükhöz, a szükséges cukormennyiséget pedig a vérből, és amikor a kellő fejlettséget elérik, akkor egyszerűen itt, ahogy ez jelezve van, a vörös vértest fölrobban, ott marad az üres váz, és a kirajzó paraziták tovább fejlődnek gametocitákként, és itt szabadon keringenek a vérbe. Ekkor jön egy másik szúnyog, amelyik még nem fertőzött, és ezáltal a szúnyog is fertőzött lett, hogy megcsípett egy fertőzött embert. Hát itt a gyilkos, kérem. Így néz ki. Nagyon lényeges, hogyha megfigyelik, döntő különbség adott esetben, ha erre szükség van, jóval nagyobb, mint a nálunk található közönséges szúnyog, és itt a szinttel, ez a bőre a betegnek, egy szöget zár be a teste, míg a házi szúnyog, hogyha megcsíp bennünket, az mindig párhuzamosan áll a bőrrel. Tehát adott esetben a falon észre lehet venni, hogy hoppá, valami nem stimmel, mert itt van bent egy anoféle szúnyog. Itt Szegeden szerencsére ennek semmi jelentősége nincs, de azért trópusi területeken van. Megcsípte az embert a szúnyog, megfertőződött a szúnyog, és a szúnyog nyomrába további fejlődési stádiumok alakulnak ki. Ezek az oocisztáknak nevezett képletek. Ez egy elektronmikroszkópos fotó a szúnyog gyomráról, és minden egyes ilyen pici tojás az egy-egy parazita. És ez az, amit aztán, mikor ismét megcsípi az embert, befecskendez az emberbe, és ez fertőzi meg az embert. Hát nézzük egy kicsit orvosi szempontból a maláriát. Protozoon fertőzés, ahogy mondtam, és a már említett kegyetlen gyilkosok, a szúnyogok terjesztik. Jellemző tünete, hogy a fertőzést követő csípés után 2-3 hétig lappangó állapotban van a beteg, azaz semmiféle tünetet nem mutat, majd az azt követő időben, szabályos időközönkben jelentkező lázas állapotot mutat, amely nem vicc láz, tehát nem 37,2 a beteg láza, hanem 40 fok, amelyet hidegrázás előz meg és izzadás követ. A legsúlyosabb esetekben a vesék involválódnak, majd látni fogják képen. Ez az úgynevezett fekete vizeléses láz. A fölrobbant vörösvértestek maradéka eljut ugye nyilvánvalóan a vesékbe, és vizelettel próbál távozni. És az agy is károsodhat. Erre is majd mutatok képet. Késői tünetként vérszegénység, máj és lépduzzanat, valamint kiújulás fordulhat elő. A kórokozók a malária paraziták, egysejtű plazmódiumok, Plazmodium falciparum, Vivax, Ovale, Plazmodium maláriae, és ötödiknek föltüntettem a legújabban felelős plazmódiumot, mert eddig is tudtuk, hogy a Plazmodium novlesi képes maláriát okozni, azonban csak úgy tudtuk, hogy állatokon, elsősorban bizonyos fajta majmokon. Körülbelül 3 hónappal ezelőtt érkezett meg az első bejelentés a WHO Genfi központjába, hogy a hírhet aranyháromszögben találtak emberi maláriás eseteket, amelyet Plazmodium novlesi okozott. A hírhet aranyháromszög az ugye több okból kifolyólag hírhet, ez az a bizonyos Kambodzsa, Vietnám, Tajföld, Kína szögletében lévő, az Iravád, Öldim föld sűrű dzsungelos terület, amely nagyon-nagyon sötét része a trópusi medicínának. Jogos a kérdés, ha valaki megkérdez, hogy és mi van hazánkban, miért kell erről ennyit beszélni? Azért kérem, mert hazánkban átlagosan 1-3 behurcolt eset fordul elő havonta, amikor kérem a hungarokamion sofőrök nem találják ki, mint a 60-as években kitalálták, hogy ők ugyan nem szednek malária ellen semmiféle gyógyszert, mert az a férfiasságukat veszélyezteti, csak zárójelbe teszem, hogy ez nem igaz, zárójelbe zárva, és akkor a magyar egészségügyi hatóság teljes értetlenséggel állt a tünet előtt, hogy egyszerűbe meg tízszereződött a behurcolt esetek száma. Hát aztán utána már ugye hungarokamion sincs, és tízszeres behurcolt esetszám sincs, de ez az 1-3 behurcolt eset, ez változatlanul megvan. Kérném, itt van a jellegzetes lázmenet, naponta lehetnek 3 naponta vagy 4 naponta lázak, amely egyrészt bizonyos értelemben fölvilágosítást adhat a parazita fajtájára, másrészt a kezelésben is lehet konzekvenciája. Egy mikroszkópos kép, kérem, tessék megnézni, hogy így itt vannak ez a vörös vértestek, és itt bennük, ugye, itt fejlődnek a különböző malária paraziták. Fekete vizeléses láz. Normál vizelet. Ilyen színű a vizelet, amikor tele van vörös vértest maradékkal. Ez egy kihígítása ugyanennek. És tessék megnézni, kérem, hogy a vérplazma is jelentős mértékben különbözik. Mondottam volt azt is, hogy jelentős máj és lép meg nagyobbodás. Hát itt van ez a szegény kisgyerek. Tessék nézni, mája, lépe jelentősen megnagyobbodott. És boncolás után a májon látszik, hogy tökéletesen tönkrement a megbetegedésbe. És itt egy mikroszkópos kép szintén. Szétdurran a vörös vértest. Ott marad a vörös vértestnek a hártyája, a membránja, és ezek ilyen nagy krumplikká összecsapódnak, sludge-nak hívják egyébként hivatalosan és tudományosan ezeket a krumplikat, és azok elkezdenek vándorolni az érrendszerbe, míg nem eljutnak egy olyan területre, ahol nincs tovább, mert az ér keresztmetszete szűkebb, mint a krumpli nagysága. Tessék nézni, itt is egy nagy stop van, és hogyha ezek a krumplik az agyba jutnak el, akkor létrejön a malária legsúlyosabb formája, az úgynevezett agyi malária. Ez általában, de nem 100%-ig, falciparum maláriába szokott előfordulni, hiszen ugye ez attól függ, hogy mennyi ez a megmaradt vörös vértest membrán. Kérném, mondottam volt, hogy vérszegénységet okoz. Az összes fajtánál körülbelül a vörösvértestek 5%-a fertőzött. Kivételt képez a falciparum fertőzés, ahol a vörösvértesteknek a 25%-a fertőződik meg, 25%-a esik szét, és nem csoda, hogy igen jelentős egyrészt ez a hatása a mikrokeringésre, másrészt ott látjuk a falciparum esetekben a legtöbb vérszegénység esetet. Kérném, néhány vizsgálatot végeztek. Tanzániában és Etiópiában végzett vizsgálatok szerint évente mintegy 400 biztosan fertőzött szúnyogcsípés érheti a lakosságot. Tehát minden nap meg lehet kapni a maláriát adott esetben. Igen lényeges különbség, ami megmagyarázza, miért éppen Afrikában a legerősebb a maláriás fertőzöttség az, hogy Afrikában, Tanzániában, Etiópiában minden tizedik, míg Dél-Amerikában, Bolíviában minden ezredik szúnyog fertőzött. Tehát lényegesen kisebb a fertőzés lehetősége. A betegséggel szemben valamilyen immunizáció nyilvánvalóan kifejlődik, hiszen a bejuttatott fertőző anyag az testidegen fehérjét jelent, tehát antigénként viselkedik. Bizonyos fokú antitestképződés megindul, azonban ez az immunitás, és ez nagyon nagy baj az ott lakó lakosságnak, nem teljes. Afrikai diákok még ezzel a részleges immunitással is, hogyha ide jönnek tanulni, néhány év alatt teljesen és tökéletesen elvesztik ezt a részleges immunitásukat, és hogyha 4 vagy 5 év után hazamennek meglátogatni a családot, akkor hivatalos szóhasználattal élve ugyanolyan immunnaívaknak tekintendők, mint itt bármelyikünk, tehát semmiféle védelem nincs. Malária gyógyítható. Ez egyértelműen leszögezhető és leszögezendő, de szó szerint életbe vágó fontosságú, hogy minél hamarabb elkezdjük a gyógyítást. És itt egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmesélni és elmondani, hiszen abból indultunk ki, hogy egyre több magyar is utazik külföldre. Lehetséges úgynevezett kemoprofilaxissal, tehát előzetes gyógyszerszedéssel a betegséget megelőzni. Azonban szíves figyelmükbe ajánlom, hogy 100%-ig biztos kemoprofilaxis nem létezik. Mert vagy elfelejtik beszedni a gyógyszert, vagy éppen egy olyan törzsel fertőződik meg valaki, amelyik törzs rezisztens a szedett gyógyszerrel szembe, és vígan megfertőzi az embert. Ezek azok az úgynevezett áttöréses malária esetek, a breakthrough malária, de hát azért ebben nem lehet belenyugodni, és valamit szedni illik, és szedni kell. Kérném, pillanatnyilag 3 szer van. Nagyon kérek mindenkit, hogyha megnézi az internetet, vagy régebbi tankönyveket, vagy bármit, szíveskedjék az abba foglaltakat, el se olvasni, vagy azonnal elfelejteni. Én itt önökkel a ma este érvényes alapelveket szeretném közölni, hogy hónap reggel mi lesz, nem tudom. Ez a 3 gyógyszer a lariám, a malaron és a tetraciklin. Közös mindegyikben, és ez, amikor előadást tartok a hallgatóimnak, akkor viccből mindig azt szoktam mondani, hogy szíveskedjenek most elővenni a piros tollat, csupa nagybetűvel leírni, 2-szer aláhúzni, bekarikázni és 3 csillagot tenni utána. Nevezetesen azt, hogy ha valaki elkezdi szedni ezeket a profilaktikus gyógyszereket, akkor azt el kell kezdeni a tervezett kiutazás előtt 2 héttel. Szedni kell a kintartózkodás ideje alatt, és hazatérés után 4 hétig kell szedni. Különböző okoskodások és mellébeszélések vannak, hogy ráér az csak 1 héttel, nem kell azt utána csak 2 hétig szedni. Kérem, ne higgyenek senkinek, csak a WHO-nak. Védőoltás nincs, az lenne a megoldás. És előre láthatólag 8-10 éven belül nem is várható. Kérem, idősek, gyerekek, terhes nők, ha kiutaznak, kérjenek hozzáértő orvosi tanácsot. Külön probléma, amint már mondtam, ha valaki kimegy hosszú időre dolgozni. Itt most nem óhajtok ezzel a kérdéssel foglalkozni, nagyon messze vezetne. Egyet azért, tekintettel arra, hogy nagyon sok hölgyet látok szembe velem. A legjobb tanács, amit malária szempontjából lehet adni egy nőnek, aki trópusra szeretne utazni, terhesen ne utazzon. Rettentő bonyolult olyan profilaktikus módot találni, amely biztosan nem károsítja a magzatot, szóval vagy trópus, vagy terhesség. A WHO legnagyobb gondja, és egy alapvető paradigma a betegséggel kapcsolatban, a kettős probléma, amely azt jelenti, hogy a malária paraziták többsége ellenállóvá vált a gyógyszerekkel szemben. Tehát nem tudom a szúnyogot kiirtani, mert egyrészt sokba kerül, másrészt lehetetlen, harmadrészt, ami a legjobb volt ellene, a DDT, az az egész világon mindenütt be van tiltva. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy sok helyen mégis használják, és annak idején, mikor 1948-ban kezdték osztani a Nobel-díjat ilyen téren is, gondolok a trópusi medicinára, akkor a DDT felfedezője meg is kapta a Nobel-díjat, most pedig már be van tiltva. És ugyanakkor a második probléma a maláriával kapcsolatban, hogy a paraziták is rezisztensé váltak a gyógyszerrel szembe, tehát elkezdhetem én kezelni ezzel, vagy azzal, vagy amazzal a beteget, ha rezisztens a parazita, akkor nem fog meggyógyulni. Szándékosan nem térek ki arra, hogy mit tudunk csinálni kezelés szempontjából a maláriás betegekkel, hiszen ez nem témája a ma estének. Azonban higgyék el nekem, hogy ha időben, és ez a lényeg, ha időben fölkeresi a beteg az orvost, akkor a malária igenis gyógyítható. Hát akkor térjünk át a kettes számú megbetegedésre, a schistoszomiázisra, amit időnként majd látni fogják, hogy miért. Főleg a német irodalomban mind a mai napig bilharziázisnak is szokták hívni. Körülbelül 1 milliárd ember él veszélyeztetett zónában, és évi 200 millió új beteget szoktak jelenteni a Genfi központnak. Na most, hogyha ezt hozzáteszem azt, hogy körülbelül 20 ezer a halálos esetek száma, akkor pikép módon föl lehet tenni a kérdést, hogy hát akkor miért olyan nagyon fontos ez a betegség? Azért kérem, mert ez elsősorban, ha valamelyik megbetegedésre áll, akkor erre a megbetegedésre áll az a megállapítás, hogy a betegségek legfőbb oka az extrém szegénység. Ez kérem igaz. Majd látni fogják, hogy a víznek nagyon nagy szerepe van a betegség terjedésébe. Kérem, minden 8 percben meghal egy gyerek a világon, azért, mert nincs megfelelően tiszta ivóvize, nincs csatornázás, nincs megfelelő WC. Éppen ezért ez társadalmi probléma. Hogy lehet, kérem, egészségügyi beruházásokat megvalósítani és teljesíteni, ha személyenként, fejenként évente 20 USA dollár áll rendelkezésre? De azt hiszem, ez tökéletesen bizonyítja, hogy ez szintiszta lehetetlenség. Én szándékosan Dél-Amerikát és Afrikát mutatom, hogy hol van elterjedve a betegség. Hát azt hiszem, hogy elég meggyőző az ábra, de schistoszomiázis, kérném, Távol-Keleten is van. Hol? Mint látni fogják, szükséges a víz hozzá, Kínában, a rizsföldeken. De Japán is ismeri a megbetegedést. A megbetegedés tulajdonképp egy vérmétej fertőzés, amely a belegben, a májban és a genitourinális rendszer krónikus megbetegedését okozza. 1851-ben Theodor Bilharz, és innen a bilharziázis név, a Kas el Aini hospitálban, Kairóban fedezte föl, hogy hogyan terjed a fertőzés. Ez a most már átkeresztelt kórház, Nile Hospital, Nílus Hospital a neve Kairóba, mind a mai napig, kérném, a világon a legelitebb klinikai kutatóhely a schistoszomiázis vonatkozásában. Nagyon sok schistoszoma lehet felelős a fertőzésért, hiszen a természetben százszámra élnek különböző fajok. Ezek közül egy néhányat emeltem csak ki, mert függetlenül attól, kérem, hogy melyik okozza a megbetegedést, a tünetek nagyjából azonosak, és a kezelés is azonos alapelveket. A tünetek egy bizonyos Swimmer's itch nevű elváltozással kezdődnek, megmagyarázom, mit jelent, máj és lépduzzanat, általános gyengeség és hasi folyadékgyülem, azaz ascites jellemzi. A betegség terjedéséhez víz kell. Nevezetesen adva van egy fertőzött ember, ugye víz nélkül az élet lehetetlen, természetes szükségletüket erre, arra, amarra végzik, nincs WC, és a peték bekerülnek a környezetbe. Ott két kicsi csiga, a Bionfalária és a Bulinus, mindenki emlékszik még a megboldogult egyforintos érmére Magyarországon, hát ez a kicsi csiga körülbelül akkora, ez pedig méretarányos a kettő. Ott tovább fejlődik miracidiummá, majd a miracidium még tovább cerkáriával, és ez a cerkária a csigából ezer számra belemegy a természetes vizekbe. Bemegy egy ember, de nem is kell, hogy bemenjen, elég, ha belenyúl a vízbe, ha pehje van, és az ép bőrön, még egyszer mondom, az ép bőrön keresztül megfertőződik. A cerkária azután különböző utakon a vénás rendszerbe foglal helyet az emberi szervezetbe, és ott fejlődésnek indul. Tekintettel arra, hogy általában nem egy cerkária megy be az emberbe, hanem több, ezért nagyon nagy esély van arra, hogy egy himnemű és egy nőnemű egyed találkozik, és azután boldog házas életet élnek hosszú-hosszú évekig az emberi szervezetben, a legnagyobb vénákban, és tulajdonképp, jó, hát valaki megfertőződött, ezzel nagyobb baj nincs. Nem ezzel van a baj, kérem, az legfeljebb pszichés tudat, különösen egy turistánál, hogy valaki él bennem, vagy valami él bennem, hát ez. De egyébként semmiféle egyéb problémát ez nem okoz. A problémát nem maga a féreg okozza, hanem a peték, amelyet közösen létrehoznak. Tessék nézni, kérem. Ugye szándékosan nem afrikai képeket hoztam, hogy bizonyítsam, hogy másutt is előfordul a betegség. Tessék nézni, itt meg van jelölve, hogy mekkora a mája és mekkora a lépe ennek a távol-keleti maláj férfinek. És szintén egy Fülöp-szigeteki kisfiú, azt cítesz hasvízkór, önmagáért beszélő képek, azt hiszem, hogy kellően borzadozva meg lehet nézni, és lehet sajnálni a betegeket. Tehát azt mondtam volt, hogy a peték okozzák a legnagyobb problémát. Kérném, ezek a férgek, ezek a vérmételyek körülbelül 15-20 évig képesek élni az emberi szervezetben. Földövekvésük után, ami körülbelül egy 3-4 hónapot vesz igénybe, a nőstény extrém méretekben elkezdi termelni a petét, napi 2-3 ezret. Még egyszer mondom, 2-3 ezret, tehát nem tévedés, amit mondok. És ezek a peték azután vagy a vérrendszeren keresztül a széklettel, vagy a genitourinális rendszeren keresztül a vizelettel távoznak az emberi szervezetből. Mondottuk volt, nincs WC, elmennek, stb. Igen ám, de nagyon sok pete az említett szervek falában fönn akad. Az még a kisebbik baj, hogyha a bélrendszerben, mert a bélrendszer nyálkahártyája nagyon gyorsan megújul, és azért az ott fönt akadt peték is előbb-utóbb a széklettel távoznak. Más a helyzet, kérem, a vizelő és vizelet elválasztó rendszerrel kapcsolatban, ott ugyanis elsősorban, és ez is azt mutatja, a hólyag falában akadnak föl ezek a peték, és ott tartós berendezkedésre vannak ítélve, és a szervezet ugye ismét egy antigén-antitest reakció, tehát idegen fehérje, ami ellenanyagot illik termelni, elkezdi ezeket szépen sorba egyenként, idézőjelbe, elnézést a kifejezésért, levadászni. Ami azt jelenti, kérem, hogy egy lokális helyi gyulladás játszódik le, és az idő haladtával elmeszesednek ezek a föntakadt peték. Igen ám, de ez a hosszú éveken keresztül tartó lokális helyi gyulladás karcinogén rákkeltő tényezőként hat, és ezért az bizonyított, nem föltételezés, bizonyított, hogy azokon a területeken, ahol kérném, sok a genitourinális schisztoszomiázisos fertőzés jelentős mértékben nagyobb a hólyag rákos betegek száma. Megint megkérdezem tisztelettel, na jó, hát valamit tudunk csinálni a hólyagrákkal, persze. No, de nem fejenként és évi $20. Azt hiszem, hogy ezt érdemes tovább gondolni, hogy hogy is van ez. Hát kérném, ezt elmondtam, hogy nem a fertőzés jelenti a problémát, de azt még nem mondtam el, hogy kemoprofilaxis, mint a malária esetében nincs. Gyógyítani lehet és kellemetlen, mert a gyógyszerszedés sok mellékhatással járhat, és az újra fertőződés lehetősége igen nagy. Hát mennek a gyerekek fürdeni, az asszonyok vízére folyóra. Törvény. Hogyha én meggyógyítok valakit, helyi lakost, 3 éven belül visszakapom újra fertőződve. Megint közegészségügyi probléma, ugye? Jó, hát Mari néni elment valahova a trópusokra üdülni, hazajön, fönt a László kórházba tökéletesen meg lehet gyógyítani. Azonban nem a helyi lakosságot. Alapelv kérem. Trópusokon egyszerűen nincs fürdés, még egyszer mondom, nincs fürdés természetes vizekben. Az ember beül egy nyitott autóba, vagy egy nyitott ablakú autóba, autózik hihetetlen rossz, vacak, poros utakon, vagy 300 kilométert egy nap, 2 ujjnyi vastagon áll a vörös por az emberen, és akkor megáll valahol egy folyó mellett. Nem lehet. Ott a cerkária. Ez az egyetlen dolog, ami véd a schisztoszomiázis ellen. Egyes helyeken állítólag vannak olyan tavak, ahol meg lehet kísérelni a fürdést. Én 2 ismerek. Fürödtem mind a 2-be. Gyorsan lekopogom, semmi bajom. Az egyik Ugandában van a Lake Nabugabo, a másik Etiópiában a Lake Langano. Aki arra jár, az nyugodtan megfürödhet, nagyon kellemes a vize. Óriási botrány volt 2 évvel ezelőtt Németországban. Föllendítendő a turistaipart, egyes turista szervező cégek azt mondták, hogy felfedeztek olyan strandokat a Lake Malawiba, ahol biztosan nincs schisztoszomiázis. Tódultak az emberek, mert olcsó pénzé vitték őket, még mindig tartanak a peresügyek az óriási kártérítésért, mert megfertőződtek. Szóval kérem, ezt vegyék komolyan, hogy nincs fürdés a természetes vizekben Afrikában. Tehát ez a tiltókép. Ott éppen az egyik fiúcska vetkőzik, ez már benne van a vízbe, aztán meg majd 2 hét múlva jön hozzám, hogy valami nem stimmel. És a harmadik betegség, amiről szólni kell, ez a tripanoszomiázis. 2 formája van, afrikai és dél-amerikai. Az afrikai formát 2 egysejtű, a tripanoszoma gambiense és a tripanoszoma rhodesiense okozza. Az egyik egy lassú forma, a másik egy gyors forma. Azt hiszem, hogy ez különösebben nem okozhat problémát, hogy a tripanoszoma gambiense elsősorban Nyugat-Afrikába fordul elő, míg a tripanoszoma rhodesiense Kelet-Afrikába. És itt jön, kérem, a mindenki által ismert terjesztő vektor, a cecelégy. Itt semmiféle körforgás nincs. A tripanoszomákat a háziállatok és a vadállatok tartják fönt, és a cecelégy az állatállományt is fertőzi, ezért nem lehetnek Kelet-Afrikában lovak, kérem, mert pillanatokon belül tripanoszomiázisba elpusztulnak. És hogyha valakinek pehje van, és egy fertőzött cecelégy épp egy ember csíp meg, hát akkor megkapja a tripanoszomiázist. A cecelégy az kb. 3-szor akkora, mint egy Magyarországon is ismert házi légy, olyan torpedó alakú, szürke valami, borzasztó a csípése, fölér egy jó darás csípése, úgyhogy észre lehet venni, garantáltan. Hát a tünetei, kérem, a csípés helyén egy kis fekély, nyirokcsomó duzzanat, láz, fejfájás, súlyvesztés, egy bizonyos Carendel-tünet, amely nyirokcsomó megnagyobbodást jelent. Szívizomgyulladás, májgyulladás és ebből eredő halál, vagy mindezek előtt egy agyhártya és agyvelő gyulladás, amely produkálja, mint látni fogják, az alvást, nem véletlenül tettem én azt idézőjelbe, és úgy a halál. A betegség gyógyítható, ha időben elkezdődik. Állandóan ekkörül járunk, ugye, hogy ha időben elkezdődik, ez Magyarországon is igaz, de fokozottan igaz ez a trópusi országokban. Suramin, pentamidin és eflornitin a legfontosabb szerek, ezek egyelőre lógnak a levegőben, hogy mit jelent. És a prevenció után egy kérdőjelet tettem, tudnélik, az bizonyított tény, hogy ha valaki rövidebb időre megy, na erősen fertőzött területre, és hajlandó beadatni magának egy adag suramin injekciót, akkor az eddigi tapasztalatok szerint, hát ha nem is 100%-ig, de védhet. Hát tessék kérem nézni, itt megint az afrikai helyzetet mutatom, ugye tessék nézni, kékkel jelölve a Trypanosoma gambiense által fertőzött terület, sárgával a Trypanosoma rhodesiense által fertőzött terület, és itt van egy meglehetősen éles határ, ami a kettőt elválasztja. Ez tulajdonképpen egy geográfiai határ, a Great Rift Valley, a nagy kelet-afrikai árok hasadéknak felel meg. Ugye azt szokták mondani, hogy két dolog van, ami a világűrből is látszik a Földön, az egyik a kínai nagyfal, a másik ez a kelet-afrikai árokrendszer. És akkor itt mondtam, hogy ugye álomkor. Hát én úgy gondolom, hogy ez minden, csak nem, és ez így is ma egyébként valójában, nem egy valós álom, sokkal inkább egy öntudatlan állapot, amelyből, hogyha ez kialakul, a beteget visszahozni már nagyon nehéz, vagy éppen lehetetlen. Azért odáig eljutottunk ebbe a kérdésbe, hogy manapság már nem illik Afrikában sem álomkorba meghalni, mert hamarabb érnek oda az orvoshoz, mint sem ilyen nyomorult körülmények között halna meg valaki. Kérném, kevesen tudják, hogy amerikai forma az teljesen más, mint az afrikai. Jó szerint annyi közös bennük, hogy mind a kettő trypanoszoma okozza. Ez egyébként az úgynevezett Chagas-féle betegség, amelyet az úgynevezett csókolózó bugár okoz, azért, mert az arcát szokta megcsípni az embereknek, a szeme bedagad, ekkorára megdagad, nyirokcsomó duzzanat a nyakon, és utána a beteg jó szerint hosszú évekig tünetmentesen él, de a Trypanosoma cruzi, azt kérném, nyirokcsomó duzzanat, szemhéj duzzanat, majd utána idegrendszeri károsodást okoz, amely szívizomelfajulásba és úgynevezett megaözofáguszba és megakólonba jelentkezik. Kérném, a vastag vele ekkorára tágul ki, és a nyelőcsöve is közel ekkorára tágul ki, mert a belek, illetve a nyelőcső falában helyet foglaló idegrendszeri kötegek tönkre mennek a fertőzés következtében. Hosszú lefolyású krónikus betegség, azonban se prevenciója, sem komolyan megalapozott terápiája nincs. Megint a szegénység, kérem, mert ezek a bizonyos csókolódzó bogarak, éjszakai rovarok, rossz, vacak, fa, vályog és egyéb házak falainak repedésébe élnek napközben, hát azokat a vacak miskókat, azokat a favellákat ugye szét kéne lökni, tisztességes házakat kellene építeni, de hát ki fogja ezt finanszírozni. Kérném, kevesen tudják, és ezt szeretném elmesélni, hogy a trypanoszomiázisnak igenis van szoros köze a Szegedi Tudományegyetemhez. Kérném, 1917-ben Drexler és Kóte felfedezik a Bayer 205-ös számú vegyületet, ami nem más, mint egy naftilamin festék származék. Abban az időben ugye a festékeket nagyon kutatták és próbálták felhasználni, hiszen ez volt az alapja a II. Világháború után betiltott IG Farben Industrie-nak is. Ott is onnan indult el, hogy festéket kutattak, aztán ciklon B gáz lett a vége, ezért föl is számolták ezt a konszent. És kérném szépen, 1930-as évek elején, közepén Jancsó Miklós professzor kindolgozott Berlin-Dahlemba, a Kaiser Wilhelm Research Institute-ba, a Kaiser Wilhelm Vilmos Császár Kutatóintézetbe, ahol is alapvető felfedezéseket tett arra vonatkozóan, hogy hogyan hat ez a bizonyos Bayer 205-ös trypanoszómák ellen. Alapvető felfedezéseket tett a későbbi kemoterápiás szerek hatásmechanizmusát illetően, hogy mit, hol és hogyan bénítanak ezek a kemoterápiás szerek. Olyannyira, hogy ez a probléma később, 1952-ben, amikor már Jancsó professzor itthon volt, és a Szegedi Orvostudományi Egyetem Domtéren lévő gyógyszertani intézetének volt az igazgatója, ismételten elővette és foglalkozott vele, és kérném szépen, oda konkludált a dolog, hogy 1955-ben Jancsó Miklóst fölterjesztették a Nobel-díjra. És egy nagyon delikát helyzet alakult ki, mert 1955-ben a másik nagyágyú, akit fölterjesztettek Nobel-díjra, az a bizonyos Jonas Salk professzor volt. Mindannyian kaptunk gyerekbénulás elleni oltóanyagot, és a Nobel-díj bizottság, ez már olyan kiszivárgott pletyka, a két nagyágyú között nem tudott dönteni, és ezért egy viszonylag jelentéktelen házbelit, úgy értem a házbelit, hogy ugye a Nobel-díjat a Karolinska Institút adja Stockholmba, a Karolinska Institút egyik professzorát tüntették ki 1955-ben Nobel-díja. Ennek tudatába kapta meg Jancsó Miklós professzor, és még számos más egyéb dolgáért a második Kossuth díját. Na most, ugye Germanin néven volt forgalomba ez a vegyület, de hát Németország elbukta a második világháborút, hát ezért nem volt ildomos Germaninnak hívni a vegyületet, és mind a mai napig, kérem, Suramin néven van a forgalomba, említettem volt, hogy mind a mai napig használjuk. Hát ezt kérem a Szegedi Orvostudományi Egyetem kapcsolata. Most még csak annyit, hogy ugye a második diám az volt, hogy egy 9 hónapos pici lány emlékére szeretném felajánlani ezt az előadást. Kint dolgoztam, amikor ezt a csodálatos kicsi lányt, ugye az afrikai pici gyerekek nagyon aranyosak, nagyon szépen fölöltözve behozták hozzám, és a következő derült ki. Hadban van egy 10 éves lány, akit a szomszédék fiúja elcsábít. Na hát ilyen történik már Magyarországon is, és ez egyáltalán nem egy nagy ügy Afrikában, de a problémák ezután következnek. Nevezetesen nem elég, hogy elcsábította, nem elég, hogy teherbe ejtette, meg is fertőzte HIV-vírussal. Azért ez már minősített eset. Terhesség után megszületett Justin Peary, vele született HIV-fertőzéssel, és amikor én láttam, akkor azért hozták, mert opportunista tüdőgyulladásos fertőzése volt, és kérdezték, hogy mit lehet vele csinálni. Megbeszéltük, elmentek, 2 óra múlva visszajöttek a szülők sírva, hogy az úton a kicsi lány meghalt. Minden orvosnak vannak időnként kételjei, egyrészt a saját szakmájával szemben. Másrészt ez a pici lány motoszkálóan föltette az emberbe a kérdést, hogy tulajdonképp mi értelme volt az életének. Sokat gondolkoztam, és gondolkozok mind a mai napig ezen. És a végén mindig arra a következtetésre jutok, hogy Madácsnak volt igaza az ember tragédiájában. mely szerint a cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja a küzdés maga. Higgyék el, így van ez a trópusokon is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük az előadást, köszönöm a figyelmüket, és ajánlom a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Pifkó József, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát, aki arc-álcsont sebészet címmel fog előadást tartani. Várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!